Tovább haladunk az irodalmi tanulmányainkban, és már József Attilával egy különös formájára jutottunk, a magyar költészet egyik legszebb formájára, amit úgy neveztem, hogy életkép költészet. Ennek az a jellegzetessége tehát, hogy a költő egy mindenki számára átélhető hétköznapi eseményből indul ki, de valahogy úgy indul ki ebből az eseményből, hogy itt van ez a kis rövid életkép, ez a történet, ebből kiindulva képileg is, szemléletileg is tágul a kör, messze egyetemesebb kérdések felé megy, mint amit az életkép alapjában megengedne. Utána nagyon sokszor visszaköt az életképhez, az eredeti életképhez, de csak azért, hogy még egyetemesebb kérdésekig íveljen a vers. Ez a versépítkezésnek egy nagyon szép formája, ami ugye a magyar klasszicizmusban, tehát Petőfi arany költészetében indult el, hogy mindenki számára átélhető legyen az, amit mondanak, azért indulnak ki ebből az egyszerű életképből, viszont olyan óriási, hogy úgy mondjam, filozófikus magasságokig és erkölcsi, hitbeli magasságokig érnek el ezek a versek, hogy ebből szeretnék most hármat bemutatni a magyar költészetből, és egyben bíztatni mindenkit, hogy aki a 200 versből nem tud választani, keressen ilyen életképeket. Például ilyen életkép Aranynak több verse is, ami benne van a szöveggyűjteményünkben, és Babisnak is több verse, ami szintén szerepel. Milyen életképből indul ki Arany Jánosnak a Kertben című költeménye, az egyik legnagyobb aranyvers. Itt ugye 4 alkalommal beszélünk irodalomról, nem is engedhetjük meg magunknak, hogy ne a legnagyobb műveket válasszuk. Arany János kertben. Kertészkedem mélán nyugodtan, gyümölcsfáim közt bíbelek, hozzám a tiszta kék magasból egyes daruszó tévelyeg, felém a kert gyepűin által egy gerlice búgása hat, magános gerle a szomszédban, s ifjú nő szemfödél alatt. Mi az életkép? Valaki a kertjében van, metszi a fáit, gondozza a gyümölcsfákat, szép kék az ég, madarak is röpködnek, és ebbe a szép, idilli életképbe egyszerre csak az első verszak végén, mint hogy úgy mondjam, az elefán a porcelánboltba berobban valami, s ifjú nő szemfödél alatt. Az életbe berobban a halál. Na de mit keres ez itt? Olyan különös feszültséget hoz be az életképbe, hogy a tavasz, a megújulás, a növekedés, a fejlődés képei közé magános gerle a szomszédban, hát valamivel készíti elő magános gerle a szomszédban, s ifjú nő szemfödél alatt. Ugye említettem, hogy a vers építkezésnek a leggyakoribb módja a feszültségkeltés. Itt is feszültség, mert ifjú nő szemfödél alatt. Ide van vetve a sor, de most emögött mi van? Kevés ember jő látogatni, az is csak elmegy hidegen. Látszik, hogy a halott szegény volt, szegény, s amellett idegen. Rokonait, ha van rokonja, elnyelte széles e világ, nem nyit be hozzá enyhe részvét, legfőjebb a kíváncsiság. Milyen finom mozzanatokkal viszi tovább az életképet, tehát most innen indultunk már, itt járunk valahol. Milyen finom mozzanatokkal viszi, hogy persze ifjú nő szemfödél alatt valaki a szomszédban meghalt. Régen, Arany János korában a halottakat nem föltétlenül vitték el a temetőbe rögtön, hanem otthon a családban ravatalozták fel, vagy hát otthon maradt. Nem voltak ilyen nagystérű temetkezési vállalatok szerencsére, óriási pénzeket nem akasztottak le, hát ennek meg ez volt az emberi formája. Kevés ember jő látogatni, az is csak elmegy hidegen, látszik, hogy a halott szegény volt, szegény, s amellett idegen. Nem csak a szomorúság képe, de bejön most a szegénység. Bejön az, hogy most aki meghalt, az szegény volt, rokonai, nincs sok rokonja, elnyelte széles evilág, nem nyit be hozzá enyhe részét, legfőjebb a kíváncsiság. Milyen éles ütköztetések, részvét helyett a kíváncsiság. Harmadik verszak jön. Műhely körül a bánatos férj sohajtva jár, nyög nagyokat, ide fehérlenek deszkái, éppen azok közt válogat, amasztalán bölcső lendett, mennyegzős ágy emedarab, belőlük elhunyt hitvesének, most íme koporsót farag. Döbbenetes ez a harmadik verszak, nincs pénz koporsóra. Mondtam, hogy akkor még nem volt olyan drága a temetkezés, mint most, de hát azért akkor is már pénzbe került. De a mai helyzethez képest megengedett dolog volt, hogyha valakinek annyi pénze se volt, akkor, mint ez a bánatos férj, veszi a bölcsőből is, kivesz egy deszkát, a mennyegzős ágyból is kivesz egy-két deszkát, és összeeszkábálja a koporsót. Milyen megdöbbentő kép az emberi élet három jellegzetes stációja. Bölcső, mennyegzős ágy, koporsó. Mindezt úgy, hogy a szegénység kényszeríti rá, hogy ezt csinálja, hogy érezzük, hogy szinte az életkép tágul, 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 egyre inkább szorul össze a szívünk. Mi lesz még ebből? Negyedik verszak. Siránkozik a kisded árva. Tehát az ifjú nőnek nem csak férje maradt, gyermeke is volt. Siránkozik a kisded árva. Amott sír öntudatlanul. Ha nő szegény, az életkönyvből nehéz első betűt tanul. Ölében rázza egy cselédjány, duzzogva fels alá megyen, sírj, no igazán sírj, kiált rá, s megveri, hogy oka legyen. Már nem csak a férj, a kisgyerek, a cselédlány, már az életképből, tehát hogy én a költő itt metszem a fákat, már elég távol kerülünk, és eljutottunk már oda, hogy bizonyos embereknek milyen nehéz az élet, egyáltalán nem egyenlő esélyekkel indulnak az élet küzdőterén, mert hát árvaként fog felnőni ez a kisgyerek szegénységben, és most is a cselédlány, aki hát nem tud magával mit kezdeni, hát megveri, hogy oka legyen a gyereknek a sírása. Érezzük, hogy ez a négy verszak az életképet teljesen kitágította. Nehéz ezután már mit részletezni. Az életkép, az idilli életkép kitágul, és egészen tragikus területekre szélesbedik. Ilyenkor teszi a jó költő, mint Arany János is, hogyha elmondott eleget abból, amit az adott helyzet elmondani engedett, akkor így jelzem, visszaköt az életképre. Visszajön az eredeti, tehát szó szerint megismétli. Kertészkedem mélán nyugodtan, a fák sebeit kötözöm, halotti ének csap fülembe. Nékem ahhoz mi közöm? Nem volt rokon, jó ismerősem, kit érdekel a más sebe? Elég egy szívnek a magáé, elég csak azt köthesse be. Döbbenetes visszakötés az életképhez, és döbbenetes újabb nekirugaszkodás. Kertészkedem mélán nyugodtan, a fák sebeit kötözöm. Halotti ének csap fülembe, és most jön, amire azt mondtam, hogy egy döbbenetes újra nekirugaszkodás. Nékem ahhoz mi közöm? Vagyis jön az általános, az emberi világban sajnos nagyon megszokott dolog, hogy érdeklődünk, talán kíváncsiságból, talán egy kis részvétből is, de egy bizonyos ponton túl azt mondjuk, hogy kérem, van nekem elég gondom, bajom. Én nem tudok úgyse segíteni a másik emberen, mit foglalkozom én azzal, hogy a másik. Itt vagyok az én kertem, ez az én házam, én várom, én kertem, mi van a szomszédban, jó, bedugom a füleimet, és nem foglalkozom vele. Nékem ahhoz mi közöm? Nem volt rokon, jó ismerősem, kit érdekel a más sebe? Ugye milyen döbbenetes mondat ez? Most már érezzük, hogy itt ez az életkép, amiből kiindultunk, és amiben újra visszatértünk, és újra kiindultunk, itt most már olyan egyetemes nagy kérdéseket feszeget, hogy egyáltalán mi emberek hogyan élünk itt egymás mellett ezen a földön. Nem ez hangzik el, vagy sokszor nem ez van az emberek tudatában, hogy kit érdekel a más sebe. Arany János nagyon jól ismerte a Bibliát, ugye tudjuk jól, hogy 6 éves korára már 3-szor elolvasta. És Arany János nagyon jól ismert, hogy a Biblia elején milyen történet szerepel. Hol van Ábel, a te atyád fia? Nem tudom, őrzője vagyok én az én atyám fiának? Na ez a kaini gesztus, ez a kaini modor, ez a kaini stílus, igen, ez van benne az emberekben, ez van benne az életben, de mintha most a költőt is, a beszélőt is, aki írja ezt a verset, mintha maga alá gyűrni ez, hogy nem volt rokon, jó ismerősem, kit érdekel a más sebe? Elég egy szívnek a magáé, elég, csak azt köthesse be. Tehát lényegileg oda jutunk, hogy a másik iránti résztvét helyett magunkat sajnáljuk. Mennyi sebünk van? Mennyi nehézségünk van? Ja, hogy másnak meghalt a felesége? Ja, hogy egyedül maradt? Ja, hogy a gyerek... Hát az az ő gondja. Hát nekem mennyi gondom van. És amikor elér idáig, most jön az, amiért ez a vers megíródott. És amiért a magyar költészetnek is olyan csúcsára ér, és az egyetemes világköltészetnek is most két olyan versszak jön, egész pontosabban másfél csak, aminél azért kevesebb nagy költői megszólalás van a világon. Közönös a világ. Az élet egy összezsúfolt táncterem. Sűrög, forog, jő, megy a népség, be és ki, szűne, szüntelen, és a jövőket, távozókat kigyőzni, mint köszönteni. Nagy részvétel, ha némelyikünk az ismerőst megismeri. Döbbenetes kép. Az életképtől már messze járunk, már nem kertben vagyunk. Már a világnak a szinonimája, ennek a közönös világnak az összezsúfolt táncterem. Ugye a világ egyrészt nagyon szeret szórakozni, nagyon szereti a látványosságokat. Abban az időben is tudjuk, a 19. században azért az arisztokráciának, a nemesi világnak a fő alkalmai, a nagy bálok voltak, ugye a nagy fogadások voltak. Az egyházi gyakorlat is erre módot adott, hiszen vízkereszt után ugye farsangolás és a hambazó szerdáig mindent szabadott, mindent lehetett csinálni. Ennek az utóda a mostani sok maszkabál, karnevál, a dél-amerikai karneválok, a kicsapongásnak és a felejtkezésnek az alkalmai. Az élet egy összezsúfolt táncterem, sűrög, forog, jő, megy a népség, be és ki, szűne, szüntelen, és a jövőket, távozókat kigyőzni, mint köszönteli. Olyan az egész élet, mint egy táncterem. Jönnek, mennek az emberek, egyik nemzedék lelép, másik belép. Ki foglalkozik itt a másik emberrel? Ki foglalkozik itt a lelkekkel? Az élet a maga kerékvágásában megy, megy, megy előre, nagy részvétel, ha némelyikünk az ismerőst megismeri, közönös a világ. Most újra ismétli. Az ember önző, falékony húsdarab, miképp a hernyó telhetetlen, mindig előre mász, s harap. Súlyos szavak. De ezt el kell, hogy higgyük, mert aki mondja, elsősorban magára mondja. Eknékem ahhoz mi közöm? Innen indult ki a dolog. Eknékem ahhoz mi közöm? Közönös a világ, de ebbe én is benne vagyok. Közönös a világ, újra ismétli. Ugye itt még talán így jelezhetném, nem tér vissza az életképhez, de visszatér az előző verszakhoz, aztán megint nekilódul. Valami ilyen hullámvonala van ennek az egész szerkezet. Közönös a világ. Az ember önző. Falékony, húsdarab. Na hát ilyet legfeljebb Shakespeare írt le, hogy az ember kicsoda. De Shakespeare talán embergyűlöletből. Arany János nem annyira embergyűlöletből, Arany János egy realista koponya volt. Ilyen az élet, emberek. Tudjátok, hogy milyen az élet? Mindenki vágtat a maga önző dolgai után. Senki nem akar a másikkal foglalkozni. Mindenki csak megy előre, úgy, mint a hernyó, telhetetlen. Mindig előre más, harap. Mondom, ez a másfél versszak a versnek olyan csúcspontja, és az egész magyar költészetnek, hogy ha valaki megkérdezne, hogy az emberről mit mondott el a költészet. Valami olyat, ami azért a hétköznapi életben nem nagyon szokott elhangozni. Akkor azt mondanám, hogy olvassák el Aranynak a kertben című versét. Ez elmondja, hogy mi az ember a maga valóságában. Ez az ember. Eljut a csúcsra, de sajnos, sajnos. A csúcs után jön egy nagy esés. Hogy miért jön nagy esés ezután, mert ezt a verset másképp is be lehetett volna fejezni. Ajánlom, hogy olvassuk el. Most éppen látom, hogy gyászosan le van értékelve ez a könyv. Hát én nem mernék így leértékelni. 150 forintért adni egy ilyen könyvet. Arany János és az evangélium. Ez az Arany Jánosról szóló legjelentékenyebb tanulmány, Podmanicki Pálné Varga Ilona, Varga Gyula költőnek a lánya írta ezt a tanulmányt, 1921-ben jelent meg a Calvin könyvtár első köteteként. Én ezt újra kiadtam. Nagyon súlyos tanulmány ez. Leírja azt, hogy Arany János, aki erkölcsileg rendkívül érzékeny ember volt, aki óriási műveket hozott létre, de Arany János életéből, gondolkodásából valami nagyon hiányzott. A megváltás, a hit, Krisztus. Leírja. Nem tőlem kell most elfogadni, nem is beszélek erről. Olvassuk el a tanulmányt, döbbenetes módon leírja, hogy egy erkölcsileg érzékeny, de tele aggodalmaskodással élő, rendkívüli módon belső feszültségekkel élő ember, aki nem tudott megszabadulni, nem tudott megszabadulni az éntől és az én problémáitól. De így is nagyon kedves lehet Arany János számunkra, mert erkölcsi lény, aki küzdött. Ugye, hogyan is mondja Pascal a híres töredékében, talán már idéztük a 194-es töredékét a gondolatainak, kétféle embert lehet embernek elismerni. Az egyik ember, aki ismeri az Istent, és szívből szolgálja. A másik ember, aki nem ismeri az Istent, de keresi. Ez a két embertípus ember. Súlyos kifejezés, de most mondhatnám Arany Jánosra, a többi önző falékony húsdarab. Kétféle ember ember. Aki ismeri az Istent és szívből szolgál, és aki nem ismeri az Istent, de keresi. Arany János nagy Isten kereső volt. A műveiből azt látjuk, hogy Istent, a megváltás Istenét nem nagyon találta meg. Ez nem megítélés. A műveiről beszélek, nem Arany Jánosról, hogy mi volt Arany János lelkében, és ő lesz az üdvözültek közül az első, azt nem a mi feladatunk eldönteni. De a műveiből sugárzó, illetve a műveiből éppen nem sugárzó hit mutat rá arra, hogy Arany tele van gyötrelemmel, belső kétellyel, ugye önemésztéssel, aggodalmaskodással, iszonyatosan megterhelt belsőleg ez az ember. A versei a magyar költészetnek az Örök zsidó például. Az Örök zsidónál fájdalmasabb vers nincsen. Vagy egyéb más versei, Visszatekintés például. Arany Jánosnak ez a klasszikus versformája a 8 sorból álló 7 strófás, 7x8, 56 sor, ebbe tudja ő kifejezni magát. Arany félig epikus, félig lírikus alkat, középpályán a líra és az epika között, egy meditatív, egy állandóan önmagát élve boncoló, szorongó, aggodalmaskodó alkat. És most jön a versbefejezés, amit én esésnek érzek. Közönös a világ, az ember önző, falékony húsdarab, miképp a hernyó telhetetlen, mindig előre más harap, s ha elsöpört egy ivadékot, ama vén kertész a halál, máskél megint, ha nem rosszabb, de nem is jobb a tavainál. Ez a vers befejezése. Esik a vers. Az a befejezés, hogy jön a halál, mindannyiunkat el fog sodorni, itt egy ifjú nőt sodort el, de majd meghal a férj is, a gyerek is, én is, te is, mindannyian. Új nemzedékek jönnek, ha nem rosszabbak, de nem is jobbak a tavainál. Most ezzel mit mondott? Most ezzel mit mondott? Hogy az élet ugyanúgy termeli újra ezeket a dolgokat, és minden nemzedék megírhatja a Maga kertben című versét, és mindig újra és újra a régi ócska lemez jár csak a világnak a gramafonján, hogy az emberek magukra figyelnek, a másikra nem figyelnek, aztán belebuknak a gödörbe, vége van, és ezt nevezik életnek. Nem azt mondom, hogy agyon csapja a verset a befejezés, de minden esetre a vers olyan magasságba lendül, ami után elképzelhető lett volna más befejezés. De nézzük Arany Jánosnak 20. századi legnagyobb tanítványát és szintén kongeniális költőjét, Babits Mihály. Babits Mihálynak ugyanúgy a kedvelt versformája lesz élete végén, hát rövid élet, 58 éves korában meghal ugye Gégerákban, amit sajnos saját maga szivarozó és pipázó és dohányozó életmódjának köszönhet. Koszlányi Dezsővel együtt két gégerákos költőnk van, akik nem érték meg a 60. életévet. A vers, amit felidéznék, szintén a magyar életkép költészetnek egyik legnagyobb darabja, ami annál is inkább most már közelebb is áll hozzánk, mint az aranyvers, mert az életkép egy imába van belefoglalva. Nem tudom, hogy kinek mi jut eszébe, hogy azt mondom balázsolás vagy balázsáldás, ez persze a katolikus egyházon belül lett volna érdemes felnevelkedni, ezt senki nem választotta meg, hát én ebben nevelkedtem fel. Február 3-án letérdeltünk az oltár elé, az áldoztatórács elé, és szembe megállt velünk a pap, két fehér gyertyát odatett a nyakunk elé, és latinul elmondta azt, ami magyarul így hangzik, hogy Szent Balázs, vértanú és püspök, mentsen meg téged a torokbajtól és minden más betegségtől. Szent Balázs egy harmadik, negyedik században Örményországban, Arméniában élt vértanú volt, aki előkelő keresztény családban nevelkedett föl, de áldozatul esett 316-ban egy keresztény üldöző, vérengző rendeletnek, és a nyakát szekték, vágták el, de mivel azelőtt a börtönben a kegyes hagyomány szerint egy gyermeket megmentett a halszálkától, ami a torkára akadt, ezért a középkorban, de nem is annyira a középkorban, inkább az ellenreformáció időszakától, a 16. századtól ő lett a torokgyík elleni védőszent. Tehát a 16. századtól fogva mindenféle mandula betegség, meg súlyos gége betegség ellen február 3-án minden embernek, aki elment a templomba, amit én is szakasztott, ugyanúgy értem át, hogy ezt leírja Babits a versein, ezt az életképet, ezt így éltük át, hogy ott egy pap latinul elmormogta ezeket a dolgokat, amire itt Babits céloz. Ugye az életkép azért indul ebből, mert felidéződik a költő előtt, hogy gyerekkorában őt a torokbetegségtől vagy a gégebetegségtől megmenteni akarták, vagy legalábbis ez a szertartás ezt ígérte. Kiindul ebből az életképből, tágul az életkép, ugyanúgy, mint aranynál vissza fog kötni, újra tágulni fog az életkép, de itt aranyhoz képest még egyszer vissza fog kötni, újra tágul az életkép, még egyszer visszaköt, és döbbenetes nagy kitágulás. Tehát ez már egy bonyolultabb forma, de mindezt egy ima keretében mondja el. Ezért ennek van egy bizonyos sodrása, minden szónak iszonyatos nagy ereje van. Nem tudom én ezt itt 5 perc alatt elemezni, de a magyar költészetnek egyik leghatalmasabb verse, Németh Gébéla professzor erről egy félkönnyi tanulmányt írt, ha valaki elolvassa a 7 kísérlet, vagy a 7 plusz 11 kísérlet című könyvét, Babits balázsolásáról Németh Gébéla tanulmánya mind a mai napig az egyik legmélyebben, sőt a legmélyebben szántó tanulmány. Nem állok meg itt a vers bizonyos részeinél, az egész verset szeretném felolvasni. Figyeljünk a visszakötésekre. Ugye a visszakötések az, hogy állandóan visszatér az eredeti képről, hogy a gyertya itt van a torkom előtt. És látom, hogy kikerülhetetlen a végzet, operációra készülök, ugye Babits több mint 10 évig küszködött ezzel, leghíresebb sebész professzorok adták egymásnak a kilincset, nem sikerült megmenteni az életét. Iszonyatos szenvedés, amit Babits átélt, ez a verseiből, a beszélgető füzeteiből is kiviláglik, kanült helyeztek be, sípolt a gégéje, a Magyar Rádió őrzi ugye a felvételeket sípoló gégével, mondja a verseit, és a végén már csak beszélgető füzetbe tudta írni azt, nem tudott már beszélni, ezért leírta, amit válaszol a beszélgető társainak. A versből kiderül az, hogy Istenhez nem mer szólni. De hát szólni lehet egy szenthez. A szent majd képvisel Isten előtt. Az egész középkori szentkultusznak, egy hagyománynak, egy vallási kultúrának a teljes jelenléte ott van a versben, és az a riad kapálódzás, hogy egy ember szeretne kiemelkedni a rosszból, szeretne élni, és a vers azzal fejeződik be, hogy hogyan veszi tudomásul a halált. Ez nem kis dolog. A versnek, mondom, részleteiben is óriási részletszépségei vannak, de a legmeglepőbb szépsége a versnek az utolsó két sor. Erre külön felhívom a figyelmet. A vers azzal fog befejeződni, ugye, hogy segíts, te már minden tudsz, túl vagy mindenen okos felnőtt, te jól tudod, mennyi kint bír az ember, s mennyit nem sokal még az Isten jósága sem, s mit ér az élet. Tehát figyeljünk, s mit ér az élet, és most jön az utolsó sor, s talán azt is, hogy nem is olyan nagy dolog a halál. Miért mutattam ezt így? Mert mielőtt kimondaná, hogy halál, nyelvileg teljesen értéktelen törmelék elemekből építi fel a mondatot. Mit ér az élet? S talán azt is, hogy nem is olyan nagy dolog. S talán azt is, hogy kötőszó, névelő, módosító, nulla. S talán azt is, hogy nem is olyan nagy dolog. A halál. Mi nyújt az embernek erőt a halál elviseléséhez? Babics a versben azt akarja kifejezni, ez az ő hite, ez nem föltétlen biblikus hit, nem is személyes Istenbe vetett hit, de ez volt Babics hite. Tehát nekem ezt kell visszaadnom. Azt akarja a versben kifejezni, hogy a legtöbb erőt az embernek az nyújt, hogy az előző nemzedékek hogy élték meg ugyanazokat az életkérdéseket, amikkel mi most szembesülünk. Tehát például régen hogy haltak meg az emberek? Hogy tudták ezt elfogadni? Ezért könyörög Balázshoz. Ezért fogja a vers az életképbe, az egész életedbe. Itt az egész életben lesz. Figyeljük meg, benne lesz a gyerekkor, benne lesz az ifjúkor, benne lesz a felnőttkor a maga ostobaságaival, gondolkodás nélküliségével, benne lesz az élet, az egészség, de a szenvedés, a betegséggel való minden benne lesz. Többenetes nagy vers ez. Más kérdés, hogy mondjuk az ember nem tudja azt elfogadni eszmeileg, hogy az lenne a hitnek a netovábbja, hogy eddig élt emberi nemzedékek milyen erőt képesek nekünk kölcsönözni. Hiszen a hit, ennél sokkal nagyobb hit is rendelkezésünkre áll, például az, hogy Isten mit tud most nyújtani, ha beteg leszek, vagy ha közel kerülök a halálhoz. De mondom, Babics, aki az életben nagyon sokat küszködött az Isten kérdéssel, olvassuk el például az Októberi Ájtatosság című versét. Nagyon sokat küzdött a bűn kérdésével, olvassuk el az Óda a bűnhöz. Nagyon sokat küzdött a predesztináció kérdésével, olvassuk el az Áldász kutyám című versét, vagy az Elbocsátott vad, magyar költészetnek akkora nagy darabjai, hogyha én most egész évben csak Babicsról beszélnék, az se lenne sok, de hát van erre 20 perc. Segíts rajtam, Szent Balázs! Gyermekkoromban két fehér gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon. És úgy néztem a gyertyák közül, mint két ág közt kinéző, ilyet őzike. Tél közepén, Balázs napon, szemem pislogva csüggött az öreg papon, aki hozzád imádkozott fölém hajolva, hogy ott érdeltem az oltár előtt kegyes szokás szerint, s diákul dünnyögve, amit sem én, s ő se jól értett. De azért te meghallgattad, és megóvtad gyermeki életem a folytogató torokgyiktól, a veszedelmes mondulák lobjaitól, hogy fölnövén fél száz évet megérjek háladatlanul, nem is gondolva te reád. Ó, ne bántsúv gondatlanságom, védj ma is, segíts! Szebaszta püspöke, Lásd, így élünk mi, gyermekmódra, balgatag, hátra se nézünk, elfutunk a zajló úton, eleresztve kezetek, magasabb szellemek, de ti csak mosolyogtok, okos felnőttek gyanánt. Nem sért, ha semmibe veszünk, és aztán a bajban újra visszaszaladunk hozzátok, mint hozzád ma én reszkető szívvel. Mosolyog rajtam, Balázs, ki, mint a szepegő kamasz, térdeplek itt együgyű oltárod kövén. Mosolyog rajtam, csak segíts, mert orv betegség öldösíme engemet, és folytogatja torkomat. Gégém szűkül, levegőm egyre fogy, tüdőm zihál, s mint aki hegyre hág, mind nehezebben kúszva, vagy terhet cipel kifúlva, akként élek én örökös lihegésben, s már az orvosok kése fenyeget rossz nyakam fölvágni, melyet hajdan, olyan megadón hajtottam gyertyáit közé, mintha sejtettem volna már. Segíts, Balázs, hisz a te szent gégédet is kések nyiszálták, mikor a gonosz pogány kivégzett. Tudhatod, mi az? Te ismered a penge élét, vér izét, a megfeszített perceket, a szakadt légcső görcseit, s a fulladás csatáját és rémületét. Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen okos felnőtt. Te jól tudod, mennyi kínt bír az ember, mennyit nem sokal még az Isten jósága sem. S mit ér az élet? És talán azt is, hogy nem is olyan nagy dolog a halál. Ez nagyon nagy vers, és ezt visszaadni, úgy gondolom, az elmondás nem adja vissza. Jellegzetes Aranynál és Babicsnál, hogy a verseik, sok előadó esten voltam, és sokszor készítettem is elő embereket, hogy előadjanak verseket, és azt láttam, hogy mondjuk egy Petőfi, Adi nagyon hálás, ha elhangzik a verse. Mert rögtön nagyon sok mindent lehet érteni. De Aranyban és Babicsban olyan mélységek vannak, hogy az első felhangzás, az olvasás nélküli megértés szinte lehetetlen, ezeket mindig újra és újra kell, ezek nagyon mély dolgok. Ők a magyar életkép költészetnek a legnagyobb alakjai, de hogy egy egyszerű életképpel fejezzem be, ami csak ennyi az egész. Mert diákok között járva soha nem mertem elmondani se ezt a verset, se ezt a verset. Itt is félve mondja el az ember. Mert sokszor az emberek nem értik meg. Ezek a költők annyiféle terhet vittek magukkal, a gondolkodás, az aggódás, a szembesülés, a kétkedés, a vívódás, a hitrejutás, a hitből való kiesés. Szóval nem egyszerű lelkek voltak ők. Petőfi vagy Adi, Tóth Árpád, Juhász Gyula, átláthatóbb lelkek. A magyar költészet legösszetettebb lelkei Arany és Babics, Radnóti mind a kettő tanítványa. De az életképe nagyon egyszerű, nagyon átlátható, ezt röviden elemzem is ebben a kötetben, ugye a kisvers nagymesterekben csak rövid verseket elemzek, hogy ennyire elférjen, tehát három hasában. És ha elmondom ezt a gyerekeknek, a gyerekek lélegzet folytva figyelik ezt a verset, mert rögtön értik. Elmondom, hogy mi az életkép. Az életkép az, hogy egy fiatal társaság elmegy májusban ki a szabadba, hangra forgó, csak egyetlen egy szó van a versben, amit talán úgy nem értünk, hogy mi az, hogy hangra forgó, ez a gramofonnak az első magyarítása. Nem azt mondták még, hogy lemezjátszó, azt mondták, hogy hangra forgó. Hát kivitték ott a 30-as, 40-es évek fordulóján a fiatalok ugye ezt a hangraforgót, ezt a lemezjátszót a szabadba, egy pikniket rendeztek, és ott ugye a fiúk akartak udvarolni a lányok pedig ott készítették az uzsonnát, és ez az életkép Radnótinak a következőt juttatja eszébe. Radnóti Miklós Majár is. A hangraforgó zeng a fű között, s hördül, liheg, akár egy üldözött. De üldözők helyett a lányok kerítik, mint tüzes virágok. Egy lányka térdre hull, lemez cselél, a háta barna, a lába még fehér. A rossz zenén kis fellebeg, s oly szürke, mint ott fönn a fellegek. Fiúk guggolnak és parázslanak az ajkukon ügyetlen, szép szavak. duzzasztja testük sok kicsiny siker, s nyugodtan ölnek majd, ha ölni kell. Lehetnének talán még emberek, hisz megvan bennük is, csak szendereg, az emberséghez méltó értelem. Mondjátok hát, hogy nem reménytelen. Ez átlátható. A tartalma súlyos. A tartalma azért súlyos, mert bemutatja, hogy a fiatalokat mindig a pocsék zenével lehet még lejjebb és lejjebb taszítani. Ma is ez folyik. A fiatalok még nem tudják megkülönböztetni az értékeket, odalok ők előbbük a moslékot, akkor talán disznók lesznek. Ezt csinálják velük, ma is, akkor is. És hogy ezt az életképet leírja, hogy a fiúk guggolnak és parázslanak, és hogy a lányok, és azt mondja, hogy majd nyugodtan ölnek majd, ha ölni kell. Hát hol gondolkoznak ezek a gyerekek? Ebben a konzumkultúrában mit kapnak? Csak a beirányított célokat, csak a gondolkodás nélkül, csak a fogyasztást kultúrában is, meg ételben, italban is. Nyugodtan ölnek majd, ha ölni kell. Azt mondja, lehetnének talán még emberek. Hát ez súlyos, ez legalább annyira súlyos, mint amikor Arany azt mondja, hogy az ember önző, falékony húsdarab. Még nem ember. Hogy mondja a Vörös Sándor? Az ember még nem ember, csak hadonászó, veszélyes kamasz. Ezt mondja Radnóti is. Lehetnének talán még emberek, hisz megvan bennük itt csak szendereg, az emberséghez méltó értelem. És aztán az életképet befejezi ezzel, hogy ki szól, ti most hallgatjátok a versemet? Olvassátok a verset? Akkor most megszólítalak benneteket, vigasztaljatok valamivel, lehetnének talán még emberek, hisz megvan bennük itt csak szendereg az emberséghez méltó értelem. Mondjátok hát, hogy nem reménytelen. Adjatok hitet, adjatok reményt. Cselekedjünk valamit, hogy az emberek legyenek. De így nem lesznek emberek. Ez a magyar életképköltészet, nagy költészet a miénk, de csak ennyi fért bele ebbe a rövid órába.